A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Simonyi Tamással, a KPMG senior igazgatójával. Mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy a régióban, illetve talán Európában, hogy áll a bankfúziók helyzete. Már említettem ugye, hogy az Erste csoport megvette a Santander lengyel bankjának egy kisebbségi részét, aztán ugye hát itt az utóbbi hetek híre egy nagy bevásárlás Portugáliába, a Novo Bankot vette meg a francia BPC-je, több mint 6 milliárd euróért, de ezek csak kiragadott példák, vagy pedig sok ilyen van, csak a sajtó valahogy nem ad mindenről hírt, hogy látod?
Kevés van, pedig jóval több lehetne. Ugye az európai bankrendszer egyik rákfenéje, hogy túl sok az országhatár, és túl sok a nemzeti hevület abban a tekintetben, hogy szabad egy bankot egy külföldi bank részére átengedni.
Magyarul ugye, ez politikai ügyé is válhat?
Hogyne. Erősen belejátszik a politika, és ugye ezzel szemben az amerikai bankoknak ilyen problémájuk nincsen.
Már jó, mert egy földrészről van szó.
Mert ugye? Egy ország az, hogy most éppen melyik szövetségi államban ül valaki, annak nincs jelentőség.
Tehát Európában... Ide tartozik Kanada is egyébként, vagy ott már más
nem,
a helyzet?
Nem. Ott a kanadai más. Bankoknak megvan a saját pályájuk. Úgyhogy az amerikai bankok méretével szemben az európai bankok kicsik, széttaprózottak, és nem tudnak igazán más országokban felvásárolni. Ez, amit említettél, ezek létező példák, ezek a pozitív példák, de nagyon gyakran nem a politika az egyetlen ok, hanem egy nagyon más kultúra. Tehát Európában ugye az, hogy még mindig más jogrendszer van országonként, más a nyelv, mások a szokások, ez legalább olyan fontos, mint hogy a politikusok engednek egy bankfúziót vagy sem. Az európai gazdaságok nem nagyon nőnek, tehát az európai bankrendszer leszakadása az amerikai és az ázsiai bankrendszer mögött, az csak nőttől nő.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye mostanában sok szó esik a gazdasági sajtóban arról, hogy miközben Amerikában ugye ott van a hét nagy technológiai vállalat, Európában ilyen nincs, és úgy látszik, ahogy hallom a te véleményedet, ez a bankszektorban is fontos a méret.
Hogyne.
Nem csak egy nagy tech vállalatnál.
Hát a bankszektorban talán még fontosabb a méret, tudnélik a bank üzemeltetés, az egy nagyon drága dolog. Ugye az IT rendszer az mindig probléma, aki azt mondja, hogy nála rendben van, az nem mond igazat. Ráadásul a szabályozás az egyre komplikáltabb, és egyre többe kerül. Tehát a bankokat állandóan kihívás elé állítja a szabályozó. Tehát azt jelenti,
nem is beszélve arról, hogyha egy-egy kormány fogja magát, ugye, és a bankokra külön adót vet ki.
Arról nem is beszélve. Na most ez azt jelenti, hogy minél több ügyfél kell. Tehát egyre több ügyfél kell, között kell szétosztani ezt a költséget. Tehát a bankfúziónak a kiinduló pontja az az, hogy nincs elég ügyfél. Viszont aki megveszi, az ugyanarra az infrastruktúrára tudja rátenni az addicionális ügyfélbázist, tehát adódik, hogy itt vannak szinergiák, lehet spórolni. Tehát akkor tudnak a kisbankok megmaradni, ha magas a kamatszint. És ugye a nem eurozóna közép-kelet-európai országokban ettől tudnak megmaradni.
Az előbb ugye már beszéltünk a politika belenyúlásá a bankfúziókba, azért mindenképpen felhoznám, hogy például az UniCredit most már jó néhány hónapja, vagy talán éve is ugye szemet vetett a Commerzbankra, már 30%-ot meg is szerzett, de nem tudja megszerezni a többséget, és olyannyira politikai játszmákról is szó van, hogy az EU illetékes biztosa is véleményt formált, és azt mondta, úgy gondolom mindig sajátos, sajnálatos, ha nem könnyítjük meg olyan európai bankok megjelenését, amelyek méretben és szinten képesek felvenni a versenyt valódi riválisaikkal, és bírálta ugye, hogy ez a fúzió nem jön létre. azért az ritka dolog, hogy egy EU-s biztos megszólal ilyen speciális ügyben. És ez alátámasztja ugye a te teóriádat is, ugye, hogy csak akkor tud igazán versenyképes lenni egy európai bank, ha annak megfelelő a mérete.
Ez itt és ez politika. Ez egyértelműen politika, igen.
És ugye hát már utaltunk a beszélgetés első felében, az OTP is ebből a szempontból nem tudott tovább terjeszkedni Romániában.
Igen, hát azt lehet mondani, hogyha egy bank nem ér el egy kritikus méretet, akkor az csak ott szenved. Tehát éppenséggel veszteséget nem termelt sem a román OTP, sem a szlovák OTP, de nem jutott túl azon a kritikus tömegen. Hát attól függ, hogy mekkora egy piac. Egy ilyen román nagyságú piac, az talán egy olyan 7-8% piaci részesedés az, ahol már igazán megéri. Az OTP nem jutott el idáig, Szlovákiában sem.
Igen, de azt jól emlékszem, Csányi Sándor azt szokta nyilatkozni, hogy mi akkor veszünk bankot, ha abban az országban az első három.
Igen. Hát mondjuk, ha egy kisebb országról van szó.
Első három bank igen. között ott vagyunk. És ezek igen. szerint itt ez nem jött össze.
Nem, ők messze nem voltak az első három között. Az ország mérettől függ, hogy tulajdonképpen nem igazán az számít, hogy hányadik valaki, hanem hogy mennyi nyerességet tud termelni.
Tehát 10% alatti piacrészesedés az
egy kisebb országban. Nekem az Erste azt mondta 1999-ben, még a Postabank megvétel előtt, hogy ők a 10%-ot célozzák, akkor volt 3%-uk.
És ma már megvan a 10?
Szerintem meg, talán még fölötte is valamivel, és emiatt elég jó, nyereségesek is.
Igen, hát én azt gondolom, hogy nyilván itt vannak ilyen ökölszabályok.
Igen.
És nyilván ez a 10%, ez valahol azt jelenti. Hogy gondolod, vagy mit látsz, hogy ezek a politikai szempontok az utóbbi időben felerősödtek, amikor a bankfúziók jóváhagyásáról van szó, vagy pedig ezek eseti dolgok?
Hát én úgy gondolom, hogy itt van egy tendencia, de azért mégsem merném azt állítani, hogy ez egy Európa szintű tendencia. Tehát vannak országok, akiknél ez nem létkérdés. Ugye a közép-kelet-európai országokban a privatizáció többnyire a nyugati bankok révén jött létre, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekünk nagyon szerencsés volt, mert a 2008-as válságban nekünk, mint adófizetőknek ehhez nem nagyon kellett hozzájárulni, mert itt volt Magyarországon is 4 bank, amelyik súlyos veszteségeket szenvedett, és ezeket mind a tulajdonosok pótolták ki. De vannak olyan országok, ahol meg, ha valaki az első három bankban benne van, akkor a szentehén, ahhoz nem szabad hozzányúlni.
Hogy látod egyébként a magyar bankpiac helyzetét, mintha nagyon beállt volna, nem látom, hogy bankfelvásárlások napirenden lennének.
Hát itt a rangsor alsó részén volt egy, nemrégiben, talán sokaknak nem tűnt föl, a legkisebb bankot, a Polgári Bankot vettem meg, a Magnet Bank, amelyik ezzel egy kicsit nagyobb lett, de azért még mindig egy kis bank.
Igen, de úgy látom, mintha beállt volna, ugye, és azért igen. nem három jelentős bank van Magyarországon, miközben korábban olyan véleményeket lehet hallani, hogy 3-4 banknál nem kell több, ugye mindig a holland példát hozzák fel, ahol 3 nagy bank van.
Hollandiában
lehet, hogy ott is vannak speciális bankok.
Igen, de kisebb országokban, Hollandiában, Belgiumban, Portugáliában, Görögországban, ez akár Ausztriában 4, maximum 5, de még egyszer mondom, attól függ, hogy mekkora? Milyen a kamatszint.
Ja, a kamatszint.
Tehát, hogyha a kamatok...
Azt hittem az ország méretéről, a lakosság méretéről beszélünk.
Persze, hát minél nagyobb egy ország, minél gazdagabb, annál több bank elfér.
Hát nem mindegy, hogy Lengyelország vagy Magyarország.
Így van. Hát Lengyelországban biztos, hogy több bank lesz, mint 4. De hogyha viszonylag magas a kamatszint, de nem annyira magas, hogy tönkretegye az ügyfeleket, akkor több bank is elfér.
Hogy látod, hogy a tulajdonosok mikor akarnak kvázi kiszállni a bankjukból? Ugye itt a Moldáv Banknál említetted, hogy egy kockázati tőketársaságról volt szó, de nyilván, ha jól megy egy bank, minek szálljanak ki?
Akkor is előfordul, hogy kiszállnak, hogy a kockázati tőkések előbb-utóbb mindig kiszállnak. Hát az a dolguk, hogy kiszálljanak. De a stratégiai bankok közül is nem egy, nem kettő elad, ugyanis 2008 óta világtendencia az, hogy a globális bankok úgy szóval megszűntek. ugye globális bank volt, a Citibank, az HSBC, egy-két angol bank, mert mindegyik arra jött rá, hogy nem az a dicsőség, hogyha minél több pontra leszúrja a zászlót a földgömbön. Ugyanis olyan komplikált a bankszabályozás, és annyira eltérő országonként, hogy azt mondják a legtöbben, és az OTP is azt mondta a végén, hogy nem éri meg kisbankokat fenntartani. Tehát azokról, a piacokról, ahol ő csoportszinten nem tud egy szabad szemmel jól látható méretű nyerességet produkálni, ott nem éri meg. Mert minden egyes bank egy másik országban az felelősség. És túl sok időt veszel, túl kicsi hozzájárulásért a csoportszintű eredményhez.
Van itt még egy kérdés, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Ugye a bankok korábban rengeteg fiókot nyitottak, most azonban már bezárják a fiókjaikat, és online megy a bankolás. Ez mennyiben változtatja meg a bankfúziók helyzetét?
Nem hiszem, hogy ez az elsődleges szempont, hogyha egy bank tud úgy ügyfelet szerezni, ügyfélkört építeni, hogy nem kell fiókot nyitni hozzá, az nagyon jó, mert a fiók egy drága dolog. A nyugati világban sokan panaszkodnak amiatt, hogy ma már nem lehet emberi szót váltani a bankkal, mert ha fölített fiók már nincs, vagy messze kell menni, vagy ha fölhívják az ügyfélszolgálatot, akkor automatával beszélgetnek. Meg a csetelés is ugye valamilyen mesterséges intelligenciával történik. Ez zavarja az ügyfeleket. Úgyhogy van néhány bank, amelyik azzal hirdeti magát, hogy itt még emberi szót lehet hallani. De a tendencia nem ez, hanem az, hogy drága a bankár, drága az IT, drága a bérleti díj. Úgyhogy sajnos abban az irányba megyünk, hogy az ügyfél intézem mindent magának. Ugye az átutalásokat már magunknak csináljuk. Amikor én bankvezető voltam, volt egy külön osztály, amelyik átutalásokkal működött egész nap.
Műsorunk hátralévő részében egy olyan témáról kérdezlek, amiről cikket írtál a Világgazdaságban, azzal a címmel, hogy értékteremtő hagyomány vagy visszahúzó erő az örökség a családi cégekben. Ugye ez egy kicsit más téma, mint amiről ideig beszéltünk. Miért írtál ilyen cikket? Miért foglalkoztatott ez?
Hát mert egy generáció jutott addig a pontig, hogy válaszúthoz érkezett, vagy át kell adnia, koránál fogva a felépített céget, vagy pedig hát el kell adni, egy utolsó lehetőség bezárni. Ez is előfordul. Ugye Amerikában, ahol mindenre van statisztika, ott azt mondják, hogy körülbelül 40% a családon belüli átadás, 40% az eladás, és a 20% az, akinek nincs örököse, nem is tudja eladni, és jobb hiány egy betegség, vagy valamilyen családi fejlemény folytán felszámolják a céget. Most Magyarországon ez szerintem nem ezek az arányok, mert a családon belüli átörökítés az kisebb arányú. Tehát, hogy nálunk a gyerekek közül nagyon sokan már külföldön tanul, nem akarnak hazajönni, lánygyerekek nem akarnak ilyesmivel foglalkozni. Tehát létezik a családon belüli üzlet továbbvitel, de jóval kisebb mértékben. Az eladás pedig egy nagyon komoly kihívás. Ez a legtöbb vállalkozónak egy olyan válaszvonal az életében, amiről csak később ismeri föl, hogy ez még nagyobb feladat volt talán, mint felépíteni az üzletet.
Ráadásul, ha jól emlékszem, azokra a tanulmányokra vagy cikkekre, ami erről szólnak, általában túlértékelik az örökbeadók, vagyis akkor a tulajdonosok, hogy mennyit ér a cégük.
Hát az egyik versenytársunktól hallottam a múlt héten, hogy a magyar piacon az eladók azok a hát mondjuk úgy, hogy a bruttó nyereség 13-szorosán szeretnék eladni a cégüket, a vevők meg 3-szorosán szeretnék megvenni.
Mi a hüvelyikus szabály?
Hát inkább azt mondanám, hogy mi az átlag. Átlag erősen függ az iparáktól, de ha azt mondjuk, hogy nagy átlag, az Közép-Kelet-Európában olyan a 6 és 7 szeres közötti úgynevezett EBITDA szorzó. Hozzá kell tenni, hogy ez egy ellenőrző számítás. Tehát nem úgy megy, hogy a vevő megnézi, hogy mennyi a te EBITDA-d, és szorozzuk meg héttel, hanem ő kiszámolja azt, hogy abból a cégből a jövőben ő mennyit tud kiszedni, tehát ez a diszkontált cashflow számítás, és utána megnézi, hogy ez mekkora szorzó, tehát ez egy derivátum. És hogyha ott valami nagyon szélsőséges értéket kap, akkor még egyszer megnézi, hogy jó számolt-e. Tehát nem az eladók mindig a szorzóból indulnak ki, pedig a vevők nem így gondolkoznak. De a szorzó is egy legitim módszer, csak ez egy utólagos ellenőrző számítás.
Mit gondolsz, hogy milyen tényezők játszanak szerepet, amikor a családi az örök eladják ugye ezeket a cégeket? Mert ugye egy többféle szempont van, ami fontos ugye az eladónak meg a vevőnek.
A legegyszerűbb az, hogy valakinél jelentkezik egy vevőjelvet. Na most azért ez nem túl gyakori, de ha bekövetkezik, akkor ez az eladónak egy komoly motiváció, pláne hogyha benne van a korban. És akkor ugye megindul egy beszélgetés, hogy na mégis mennyit gondolsz érte. Ebből kijöhet valami jó, de az jellemző, hogy a vevők nem szeretnek drágán vásárolni, tehát belógatnak egy horgot, hát ráharap az eladó, és akkor utána próbálják erodálni az árat. Nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy az eladó úgy gondolja, hogy itt az idő, és akkor felvesz egy tanácsadót, és a tanácsadó tulajdonképpen kiír egy pályázatot. Ez nem olyan, mint egy állami pályázat, tehát messze nem olyan szigorúak a szabályai, de mégis ez tulajdonképpen egy tender. Ennek megvannak az üzleti praktikái. A lényeg az, hogy olyan 6-8 hónap alatt ki kell, hogy derüljön, hogy ki az, aki komolyan gondolja, rengeteg a kókler, ki az, aki komolyan gondolja, ki az, akinek pénze van rá, ki az, aki tudja, hogy mit akar vele, és ki az, aki ezt professzionális módon végig tudja hajtani.
Ez egy jó végszó a következő kérdéshez, mert sokszor nem vesznek igénybe tanácsadót? Mert ugye hát ez a te profilod, tehát akkor te szomorú vagy, hogyha valaki megegyezik tanácsadó nélkül.
Előfordul, talán nem is ritkán, a kisebb cégek nem szoktak. Mert úgy gondolják, hogy ők azt már is tudják intézni, el szoktam mondani, hogy egész más dolog kutyagumit gyártani és kutyagumigyárat eladni. De valószínűleg a tranzakciók legnagyobb része tanácsadó nélkül zajlik. De ezek kicsik, tehát ezek minket olyan nagyon nem is érdekelnek, minket egy ugye vízvezetékszerelő, és ha kimegy, akkor azt mondja, hogy hát azért ennyit meg annyit minimum ki kell fizetni, és amikor a sarki fűszeres eladja a boltját, hát abból mi nem tudnak megélni. De minél, az az érdekes, hogy minél nagyobb egy cég, annál szívesebben vesz igénybe tanácsadót.
Mert tudja, hogy így tudja elérni a legjobb árat? Vagy így van biztonságban?
Ő tudja, hogy ez milyen sok munkával jár. Ez úgy tűnik, hogy na hát egy-két levélváltás, és akkor megegyeztünk. Szó sincs róla. Ez 6-8-10 hónap kemény munka. Másrészt ugye egészen más, hogyha valakit tudok használni, hogy a vevőm döntését, gondolkodásmódját befolyásolja. Harmadrészt ennek a dolognak van egy menete, egy professzionalizmusa. Tehát mi ezt tanultuk, ezt gyakoroljuk, mi ebben vagyunk a legjobbak, és ezt a nagy ügyfelek mind értékelik.
Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy szakma, nem? Hogy egy céget venni, vagy eladni, illetve közvetíteni.
Hát ugyanúgy, mint az ingatlannál, ugye? Hát mindenki gondolja, hogy maga is el tudja adni, de azért mégiscsak az ingatlan közvetítők megélnek valahogy.
Igen, és hát annak ide, igen, ez így van. Valóban, én azt hiszem, hogy nem lenne szabad közvetítő nélkül bizonyos nagyság fölött ezt megcsinálni, mert hát a kockázat nagyon nagy.
És hát minél nagyobb a tranzakció, viszonylag annál kevesebbe kerül a közvetítő.
Köszönöm a beszélgetést Simonyi Tamásnak, a KPMG szenior igazgatójának.
Nagyon szívesen.
A mai műsor elkészítésében Jobbágy Róbert segített. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. További kellemes estét kívánok minden hallgatónak.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.